Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
A tőkepiacokra látogatunk mai műsorunkban. Itt van a vonalban Szákai András, a Raiffeisen Capital Management globális feltörekvő piacokkal foglalkozó senior portfólió menedzsere, akit szeretettel üdvözlök.
Mindenkit üdvözlök.
Hogyan látod jelenleg a globális eszközosztályokat? Bécsből hogy néznek ki a hozamkilátások a jelenlegi helyzetben? Ugye egy izgalmas időszakban vagyunk, a fontosabb indexek akár a tengeren túlon, akár pedig Európában csúcs közelben vannak.
Idei évben én azt látom, ugye azok a kollégák, akik tényleg ez a globális allokációval foglalkoznak, most fogalmaztak így, hogy van egy bizonyos sírás-rívás, mert az utóbbi 10 évben totálisan átalakultak a tőkepiacok, és abszolút USA fókuszú a világ. És akkor, hogyha arról beszélünk, hogy részvény, akkor egy mai befektető rögtön arra gondol, hogy mi van az Apple-el, mi van az Nvidia-val, mi van a Meta-val, stb. Tehát, hogy így, ha valaki Európából nézi ezt, vagy Bécsből, ugye, ahogy mondtad, Euróban nézzük a befektetést, akkor a dollár majdnem 15%-ot gyengült az euróhoz képest, és akkor innentől kezdve, hogyha te egy globális befektető vagy, és a befektetéseidnek a 60-70%-a USA, akkor idejében nullás vagy, vagy akár még mínuszos is vagy. Tehát nem néz ki jól, tehát hiába van egy olyan érzet, hogy itt milyen jó az idei év, hogy mennek a piacok. Igen, mennek a piacok, hogyha dollárban nézzük. De egyébként forintban nézve se jó, mert ugye a forint a másik legerősebb deviza a világon a rubel után. Elég sok összközosztályban van úgymond árfolyam emelkedés, meg jól néz ki a piac, csak éppen ugye a saját devizádban nézve viszont veszteségben vagy, vagy mínuszban vagy, tehát nem is kell jó a történet. Azért az látszik, hogy még mindig van pénz a piacon, megállt az inflációnak a csökkenése, sőt egy kicsit még akár emelkedik is. Ennek ellenére ugye próbálnak kamatokat csökkenteni, csökkentettek is. Tehát gyakorlatilag, hogyha valaki hozamot akar elérni, akkor rizikót kell vállalni. Volt egy időszak előző 2 évben, amikor magasabb kamatok voltak dollárban és euróban is, akkor azért látszott az, hogy a befektetők egy része ismét próbált a kötvénypiacon pénzt csinálni, de most megint kezdődik az, hogy alternatívát kell keresned, és akkor áramlik a pénz más eszközosztályokba. Még egy faktor, ami nagyon fontos, a Trumpi politikának a megítélése vagy a hatása a piacokra nagyon meghatározza az egész évet. Minden eszközosztályban, minden régióban is gyakorlatilag ez egy ráhatott dolog, hogy most akkor mi lesz a vámpolitikával, lesz-e béke, nem lesz béke. Egészen nyárig trend volt, hogy mindenki próbált átállni arra, hogy az USA-ból kivenni a pénzt és átvinni Európába. Most megint csak egy újabb trend, hogy a nyersanyagokat ismét felfedezték. A kriptó, az arany, a nemesfémek, ez most nagyon-nagyon fut, és próbálnak alternatíveket keresni, és a pénz ide áramlik be. Valószínű egyébként, hogy ebben nem is lesz most változás.
Historikusan szemlélve az október általában egy veszélyes hónap a tőkepiacokon. Számítasz esetleg valami meglepetésre, lefordulásra a kockázatosabb eszközosztályokban?
Gyakorlatilag egy statisztikai dolog. Én is amióta tőkepiacokkal foglalkozok, mindig az október volt az, amikor úgymond rettegni kellett. Ha valami történt, akkor októberben volt egy visszaesés vagy egy piaci zuhanás. Úgy néz ki, hogy idén elmarad a korrekció októberben, vagy legalábbis nem látszik az, hogy az idei relatív erős tőkepiaci év után legyen megint csak egy visszaesés, és akkor ismét majd az év végére megint csak, mint ahogy szokásos, ugye ez a Mikulásról és a többi évvégi ralli, hogy ebbe belevegyenek, hát most úgy néz ki, hogy lehet, hogy idén ez el fog maradni. Tehát, ha globális befektetéseket nézünk, akkor azt látom tényleg, hogy mi mindig nagyon nagy a likviditás, befektetők az utóbbi években olyan sok profitot csináltak, és olyan nagy tőke keletkezett, hogy ez áramlik körbe, és attól függően, hogy éppen milyen a hangulat a piacon, megtalálnak különböző eszközosztályokat, és most megint ami látszott, hogy ez a évelei húsa gyengeség után magára talált, és akkor a nyersanyag nemes fém az, ami most éppen leginkább fut.
Értékeltség szempontjából hogyan látod jelenleg a piacokat? Említetted azt, hogy továbbra is egy erőteljes tőkebeáramlás figyelhető meg a kockázatos eszközöknek a piacára. de mégiscsak azért az eltérő régiók, a feltörekvő fejlett piacok közötti árazási különbségek, azok hogy néznek ki jelenleg?
Az látszik, hogy az USA piac átlagban most is ilyen 19-20-as pirátákon forog. A kínai piac évelején még akár 10 körüli szorzon forgott. Ez a másik fél év arról szólt, hogy keresi a tőke az alternatívát. Ezek a piacok felértékelődtek, és most kb. Ilyen 13-14-es átlagos PIN forog. A témák, amik határozzák a piacot, hadipar, mesterséges intelligencia, bármi, ami ehhez kötődik, vagy robotika. És ugye az a nagy kérdés, hogy ez regionálisan hogy néz ki. Tehát, ahogy mondtam, USA központú a globális piac. Egy idő után mindig felvetődik az, hogy olyan régió, ami mondjuk a világ GDP-jének csak a 30%-a, és mégis mondjuk a globális tőkebefektetéseknek a 70-80%-át viszi el, hogy ez reális-e tőkeallokációs szempontból, illetve diverzifikációs szempontból, hogy ennyire egyoldalú a befektetési perspektíva. Egyetlen egy régió van a világon, ami ezt az USA dominanciát esetleg kinőhet belőle, vagy lesz belőle egy olyan erőtér, ami esetleg más lehet, és kérdés, hogy hol van, ugye ez Kína. Mivel volt ez a trumpi politika, hogy Kínát büntessük, vagy legalábbis a Kínával a kapcsolatokat próbáljuk alakítani, gyakorlatilag ez a tőkepiacra is kihatott, tehát az előző 5 évben az emerging market masszívan háttérbe szorult régió volt, hatalmas árazási különbség jött létre, és ahogy mondtam, tehát hogy itt jön be az, amikor egy idő után túlfeszül a piac, és akár olyan hírek is jönnek, hogy például hát Kína is tud mesterséges intelligenciát fejleszteni, akkor hirtelen a piac egy része ezeket a kérdéseket fölveti, és tőke áramlik át. Az utóbbi pár hónapban pedig azt látszik, hogy ismét felfedezték Kínát, illetve az emerging piacokat, tehát hogy megint van egy olyan tőkeáramlás, hogy ezeket az eszközök szájakat keresik. Egyébként nem csak Kína érdekes, hanem Korea is, az is egy alternatívának néz ki, vagy Taiwan, tehát hogy gyakorlatilag olyan ázsiai piacokat is megkeresnek, ami mond hatalmas árazási különbséggel forog, főleg az USA-hoz képest, viszont alternatíva technológiailag a világban.
Mi a helyzet a régiós piacokon? Itt mennyire gondolod attraktívnak az árazást?
Amikor elkezdődött az ukrajnai invázió, kelet-európai részvény eszközosztály, kérdéses volt egyáltalán, hogy ez fennmarad-e. Ez ugye a mi kis otthonunk, de igazából globális oldalon minimális az érdeklődés, vagy minimális a befektetés. Ennek ellenére azért az látszik, hogy amiket elmondtam trendek, ezek ugyanúgy ide érkeznek hozzánk, ugyanúgy a trumpi politika, az, hogy mi történik a dollárral, mi történik Kínában, vagy hova akarnak a befektetők befektetni. Ugye mindig ezt szokták mondani, hogyha jön a hullámzás, hogy akkor a legkisebb hajót viszi legmagasabbra a hullám. Ugye látszik az, hogy most már 2-3 éve az összes régiós piac benne van a világ legjobb tőkepiacaiba, mert ugye annyira alacsonyra ment az árazás, annyira negatív volt a hangulat, hogy egy borzasztó alacsony bázison indulva tudunk helyreállni, és emiatt van az, hogy a lengyel, a magyar, a cseh, a szlovén tőzsde gyakorlatilag mindegyik, akár még a görögöt is mondhatnám. Például idei évben is benne vagyunk a 15 legjobb tőkepiacba, tavaly évben is a régiós piacok közül a román benne volt a legjobb, azelőtt évben megint a lengyel piac volt a legjobb, a magyar is. És úgymond, hogyha valaki meg akarja venni Európát, és venni akar emerging piacokat, akkor hát mit vesz, hogy emerging Európa, vagy fejlődő Európa, és akkor gyakorlatilag minket találnak meg. Tehát mi idejében minden oldalról egy pozitív trendben voltunk benne, és akkor megint csak visszanyúlnék a Trumphoz, hogy a Trump megválasztása előtt és a megválasztáskor is jelezte, hogy ő elkötelezett abba az irányba, hogy ő szeretné lezárni ezt a konfliktust Ukrajnába. Sajnos egyébként ugye a mai napig nem történt ebbe áttörés, de ettől függetlenül a piacok elkezdték árazni ezt a történetet, és ez is oda vezetett, hogy amúgy is egy globális trendben volt már utóbbi 2-3 év egy emelkedés, és még erre rájött ez a dolog is, hogyha ez az ukrán krízis véget érne, akkor még erősebb lenne az, hogy Európában normalizálódhatnának az energiaárak, a versenyképességünk valamennyire helyre tudna állni a világba, és akkor ezek a nagy árazási különbségek, amit megjelentek, ezek a különbségek csökkenhetnek, aki úgymond ezekkel a piacokkal is foglalkozott, de nagyon jó hozamokat tudott elérni.
Fundamentálisan több kedvező hír is érkezett az OTP kapcsán. Értelemszerűen a magyar befektetők ezt a részvényt követik talán a leginkább. Itt részben akvizíciós pletykák azok, amik előkerültek, illetve egy konkrét célár emelés is az HSBC részéről. 37.500 forintra emelte a 12 hónapos célárát, egyébként 32.200 forintról, ami jelenleg a legmagasabb a részvényt követő elemzők körében. Mennyire vagy optimista az OTP kapcsán, akár függetlenül attól, hogy hogy alakulnak az orosz-ukrán háborúnak a rövid távú kilátásai?
Az OTP mindig is az egyik legerősebb és a legjobban profitábilisabb vállalata volt a magyar tőzsdének. Ez nem változott, sőt, azt azért el kell mondani, hogy ez az akvizíciós politika úgy néz ki, hogy most meghozza a gyümölcseit. 2022-ben volt az a mélypont, amikor egy OTP részvény még 7145 forint volt. 2022. július 26-án, most nézem a csártot, akkor volt. És ugye ez látszik azt, hogy gyakorlatilag onnantól kezdve majdnem, hogy egy töretlen emelkedés van. Ezeket a faktorokat, amit említettem, az OTP-re is ugyanúgy hat. Tehát annak ellenére, hogy tényleg nem lehet összehasonlítani egy mai OTP-t, mondjuk egy 5 évvel ezelőtti OTP-vel, még az árfolyamban ez mindig nem tükröződik. Tehát én igen optimista vagyok. Az OTP-ben is, mint ahogy az egész régióban, a bankszektorban még mindig van egy emelkedési potenciál. Ugye az egy dolog van itt a bankrészvényeknél, amit azért figyelembe kell venni, hogy az utóbbi 2-3 évvel volt ez a relatív magasabb kamatkörnyezet, és ez megint csak ezt a szektort nagyon-nagyon segítette. És most megint jöhet egy olyan időszak, amikor, hogyha lejjebb viszik a kamatokat, azért a kamatkörnyezet nem lesz annyira kedvező a bankszektornak. Van egy olyan gondolkodás, ez egy gyakorlatilag egy globális trend az utóbbi 2-3 évben a bankok pénzügyi szektor ez nagyon profitábilis volt, ez egy profitabilitás helyreállt, és emiatt ez a tőkepiacokon is húzta magával ezt a szektort, így az OTP-t is, de ugye a 2026-27-es évre megint csak egy alacsonyabb kamatkörnyezetet várnak, ugye ez akkor a régióban is kihathat a kamatokra. Ez valamilyen szinten a profit növekedési dinamikát lecsökkentheti. Ugye az a kérdés viszont, hogyha a gazdasági növekedésbe tud-e kompenzálódni ezt, hogy állományba, hitel bővülésbe, hitel keresletbe ez mondjuk kompenzálódni tud. Ugye ez a nagy kérdés. Ennek én azt gondolom, hogy mindent összerakunk, az összes faktort, még mindig attraktív a történet.
A régiós bankszektor mellett milyen egyéb izgalmas befektetési lehetőségek kerülhetnek a befektetők érdeklődésének a fókuszába? Ezt hogy látod?
Az látszik, hogy a 23-25-25-ben nagyrészt ugye a pénzügyi szektor vitte az emelkedést. Elképzelhető, vagy én nekem is egy olyan stratégiám, gondolatom van, hogy kell próbálni, tehát azokat a szektorokat is megnézni, ami viszont egy csökkenő hozamkörnyezetben, egy csökkenő kamatkörnyezetben ebbe a régióba profitálni tudna. Tehát jó lehetnek a fogyasztási cikkekben érdekelt ágazatok. Ugye Magyarországon nem nagyon van ilyen részvény, de mondjuk Lengyelországban elég sok ilyen vállalat van a tőzsdén, vagy akár Romániában is. Ez az a szektor esetleg, ami jobban fókuszban lehet a jövő évben, vagy az azutáni évben, mert ezzel a változó kamatkörnyezeti háttérrel nem pénzügyi szektorokban lehet érdekes mozgások. Tehát én is próbálok a mi portfóliónkban ilyen befektetésekbe belemenni. Amit említettem, ami nagyon érdekes lehet, hogy itt a leginkább, ami hat a gazdaságra, az, hogy mi van az energiaárakkal. És még most is az van, hogy a háború kezdetekor gyakorlatilag a háború előtti energiaárak négyszeresét fizettük ki. Még most is egyébként, most is a dupláját, vagy 70%-kal magasabb árakat kell fizetnünk. Tehát ebbe is van még egy mozgástér, és ez megint csak egy átrendeződést tudna hozni, hogy milyen részvényekben, milyen szektorokban érdemes a régión belül is mozogni, hiszen a csökkenő energiaár ugye az energiaszolgáltató szektorokat, ezt esetleg negatívan érintheti, hiszen a profitabilitás ezekben a szektorokban nagyon meg tudott nőni, és akkor ugye ez a profit tömeg, ami kiesik, viszont át tudna menni olyan szektorokba, amik szenvedtek ettől a környezettől, megint csak ugye visszatér akár a fogyasztási cikkekre, vagy akár az iparban is. Nagyon sok olyan tevékenység van, aki energia igényes, az energia áraknak a változása miatt nehéz helyzetbe került, és ebbe lehet egy változás. És ugye ami viszont még egy utolsó dolog, amit el akarok mondani, hogy hát Magyarországon van egy-két cég, aki ebben részt vesz, de azt is látni kell, hogy a német infrastruktúra beruházás, a hadipar, hogy gyakorlatilag az építőipar és a körülötte lévő szektorok, ez megint csak egy olyan iparág, ami a jövő évben, vagy az utáni évben tud profitálni, illetve hogyha tényleg mégiscsak lenne egy változás Ukrajnában, akkor itt a régióban azért ez a fajta iparág, ez hirtelen az érdeklődés középpontjába kerül. Tehát nem csak maga az építőipar, hanem az azt kiszolgáló iparágak. Tehát szükség van olyan nyersanyagokra, amik egy ilyen változásból profitálni tudnának.
Köszönöm a beszélgetést Szálkai Andrásnak, a Raiffeisen Capital Management bécsi senior portfólió menedzserének. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Szívesen.
Több érdekes dolgot megtudhatunk tehát a tőkepiacokról. A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.